会参加这种活动，你是明白啥的？原来咱们在
也是
每个人来，个人参加，对，参加了一个一小时以来，我去另一方面的东西来帮助我。
Két évet várni kellett volna még a mostani előadással, ugyanis 1903-ban vezették fel először komolyan azt a lehetőséget, hogy az élet, földi élet nem a földön született. Svante Archelius, regényírók sok mindent beszélgetnek, habár azt hiszem, hogy ezt még ők sem. De Svante Archelius, a jeles svéd szerves vegyész, 1903-ban kifejtette azt az ötletét, hogy az első élőlények, hát ilyen baktériumféle valamik, a Földre meteoritokban érkeztek. Hát ez eléggé furcsán hangzik az embernek első hallásra. Lássuk az érvényt. Most Svante Archeliusnak messze nem volt annyi érve, van, de annyi ellenért sem volt. Ő ezt leírta, népszerűen hazott, mert ha van neki egy ilyen romantikus, meg fantasztikus színezete, és akkor elkezdtek ezen gondolkodni. Az elméletet, hogyha egy szóval kell megjelölni, akkor azt mondom, hogy ezeket az elméleteket hívják panspermia elméletet. Tehát, hogy spermák, hát ilyen élő magok, megtermékenyítettek különböző bolygókat, és akkor mindegyiken elkezdődött az életet. Ez azért pán, mert hát úgy gondolták, hogy egy eredeti helyről több bolygót is meg lehet így termékenyíteni. Most egyébként a nőhallgatók számára akkor rögtön nyilvánvaló, hogy ez egy férfi idea. Igen, kérem, hát nálunk a földi életben és nálunk mondjuk fejlettebb állatoknál a szaporodás az úgy megy, hogy a szaporodáshoz két sejt kell, ami közül, most tessék egy pillanatra meglepődni azoknak, akik még Arisztotelésznél tartanak, aki egy nagyon nagy tudós volt, de 2003-ben. Tehát a két sejt közül emlős állapotban a női jelleg a meghatározott. Nem sokkal, de az a meghatározott. Miért? Hát azért, mert a hímivarsejt és a petesejt egyaránt bele az egy-egy kromoszómi képzelhet a közösbe. Ez határozza meg a kialakuló élőlénynek a genetikát. Igen ám, de a nő még két dolgot ad hozzá. Petesejt nagy. Annak egy óriási nagy darab sejtformája van, amiben szintén vannak valamilyen anyag. A hímivar sejtnek ilyenje nincs. Ezért minden fejlettebb sok sejtű állatnál egy kicsit jobban hasonlít az utód a nőstényre, mint a hímivar. De az emlősöknél ráadásul egy bizonyos ideig az anyai szervezet magában tartja a mutatót. És hát, ez az anyai hatások érik a mutatót nagy mennyiség. Ez a másik ok annak, hogy az emberi utód mindig egy kicsit jobban hasonlít az anyára, mint az aki. Miért emlegetteném Arisztotelészt? Azért, mert Arisztotelész még azt állította, hogy a női szervezet biztosítja az anyagot, amit azonban a sperma megszervez. Ez egy természetes ötlet volt az ő részéről, csak éppen nem. nem mindenben van igaza a feministáknak. Ebben a kérdésben, és annyira, amennyire én is elmondtam, igazuk van, az utód mindig egy kicsit jobban hasonlít az amit. Na most van a pársterni elméletben, ugye ez a régi arisztotelészi gondolat köszön vissza, jönnek az élő csírák a balkonnan, és megtermékenyedik a halott föld. A vicc az, hogy tényleg, ha ez igaz, akkor ez így történt, csak ennek semmi köze se spermához, se tetéhez. Mi nálunk most ez nem így működik. De amikor a Földet hajtja, megérkezett egy másik helyről néhány baktérium, azok az élettelen Földön tényleg elszaporodtak. Csak mondom, ennek semmi köze se spermához, se tetéhez, ez egészen más. De az elméletet pánspermiának hívják, hát akkor kénytelen vagyok én is így. Na most, mire építették a 20. század elején ezeket a kérdéseket? Ezeket nagyrészt a tudás hiány. És ez végül is egy szkeptikus a változó, tehát ez igenis van. Nevezetesen senki el nem tudta képzelni, hogy hogy jöhetett létre az élő, az élet működés, életben anyagban. Tehát azt mondták, hogy ez nagyon nehéz, ez magától nem megy. Ennél sokkal valószínűbb az, hogy valahonnan meteoritban elszabadult néhány baktérium, az ide jött földre és betegre. Na most kérem, az érvelés tulajdonképpen nem rossz. Ha tényleg nagyon nehéz az, hogy az élet jöjjön, akkor lehet, hogy könnyebb az, hogy máshonnan jöjjön. Na most akkor ilyenkor a második kérdés az, hogy jó, de ott hogy jött létre, vagy olyan nehéz, és akkor erre megadhatjuk mondani, hogy a teljes rendszerben 100 millió csillag van, a 100 millió csillag közül a 10 millió bolygói, egy ilyen létrejött, és utána. Na most ez ellen én az égegyakorlatilag semmit nem tudok. Annyit tudok mondani, hogy jelenleg a földi élet nagyon, az nagyon egyformán tűnik, tehát a különböző élőlényekben az alapvető dolgok azonosan vagy. Hát erre egyetlen példát köszönök. Nem nagyon lényeges az egész, de hát, hogyha már van egy ilyen óriám, akkor ugye a mérnek ennél föl. Kettő van, úgyhogy az egyiket föltettem, és hogy nem keresem más. Van az úgynevezett genetikai tud. A genetikai tud úgy működik, hogy a a DNS-ben van négyféle bázis, vagy micsoda, aminek az egy másik tánya kódolja a fehérje szintén is. Na mostán a lényeg az, itt látunk ilyen kódszavakat, egy szó az egy három betűs valami, tehát három bázis jelenik. És hát látjuk, hogy a GUU az egy valin nevű aminosavat kódol, de a GUC is valin kódol, tehát hogyha azt látja a szervezet, hogy az DNS-ben az van egymás után, hogy GU, akkor valamilyen módon a sejt, amelyik kipítik a saját anyagát, vagy kutódját, az valahonnan leakaszt egy valin aminosavat, és oda beteszi a valamit. Ebből épült fel, aztán egy fejlődik. Na most, a lényeg az, hogy kisebb kivételektől eltekintve minden élőlényben ugyanez a kód működik, tehát a GU az mindenhol valint ilyen. Egy-két kivétel van, és arra a biológusoknak vannak magyarázatok. Na mostan, ha a földi élet kétféle eredetű lehet, nevezetesen földi és földön kívüli, akkor a földön kétféle élőlény élne, az egyikben a GU az valint jelentene, a másikban a GU mást jelentene, vagy nem is lenne mondjuk uracél nevű bázis az ő genetikai. Tehát az, hogy a genetikai kód gyakorlatilag minden élőlényben ugyanolyan, az azt mutatja, hogy ezeknek az élőlényeknek közös őse volt. Na most. Akkor azonban ez még mindig nem jelenti azt, hogy a földi élet földi eredet. Ugyanis legalább még két logikai lehetőség van. Az első logikai lehetőség az az, hogy a Földön nem alakult ki élet, valahonnan máshonnan bekerült az élet, és elszaporodott. Tehát, hogy a Föld alkalmas volt élet fölvására, de valamiért az élet nem indult el, aztán mások betelepítették, és akkor a kedvező földi körülmények között az az élet elszaporodott. Nagyon jól tudjuk, hogy ha nem vigyázunk, akkor a dolgok megfenészetnek, és a fenész tépnek. Fenész az egy élet. Egy sejtű gondol, hogy nincs oda. Tehát, hogyha nem vigyázunk, akkor a fenész megfertőz mindent, és aztán mindenhol fenész. Ugyanígy, hogyha más formán ide kerül valamilyen élőanyag, hát egyet biztosan, hogy a földi körülmények alkalmasak az életre. Hogy máshol van erre alkalmas körülmények, lukhalósos kérdéseink vannak, de a földi alkalmas. Tehát, hogyha máshonnan ide kerülnek élőlények, akkor itt valószínűleg el is tudtak szaporodni. Van azonban egy másik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy elindult egy földi élet, de a máshonnan ide kerül, az valamilyen szempontból tökéletesen volt, jobb volt, hatékonyabb volt, és az egy idő múlva kiszorította a Földet. A kiszorította az ilyenkor leginkább úgy kell érteni, elette előző táplálékot, ezért a másik. Most mielőtt azt mondja valaki, hogy ez borzasztóan bonyolult, annak először is azt mondom, hogy a történetírás számos példát is. Számos példát ismer arra, hogy egy emberi civilizáció valahol fejlődött, utána átment egy másik helyre, és ott az ottani civilizációt eltüntette. Ez általában nem népjutással történt, hanem háttérbe szorította, és egy idő múlva az nem létezik. Mondjuk most, ha megnézzük Franciaországot, akkor mindenki tudott létezni van, a franciák azok az olaszoknak a közeli osztály. De viszont tudjuk azt, hogy a római civilizáció Olaszországban is hatos volt, Franciaországot viszont a Galliát Julius Caesarhoz jutotta meg. A következő néhány száz évben azonban a római vagy latin civilizáció fölváltott a gal. Az emberek valószínűleg nagyjából ugyanazok maradtak, de a civilizáció nem. Vagy kérem tisztelettel, gondoljunk csak egyszerűségkedően Magyarországra. a Magyarországon jelenleg létező állam egy néhány hónappal ezelőtt ünnepelt 1000 éves részét. Mi volt az előtt? Az előtt is volt itt valami, de nem ez. A magyar állam az bevándorló Európának az a napon. És ezt mindenki tudja is, mert ez gyerekkorunkban megvan. Valószínűleg mások is itt vannak Európában, csak azok nem ezt tanulják. Na és akkor kérem tisztelettel, hát akkor most mondok egy konkrét példát. Nem egészen világos, hogy mi a szövőség. De Európát a mostani lakossága előtt kicsit óvatosan kell fogalmazni, mindjárt látszik, hogy miért. Körülbelül 300 ezer évig egy másik társaság lakott. Az, aminek a vége felé úgy ismerjük ki az akkori embereket, mint neandervölgyi. A neandervölgyi ember jelentősen eltért kinézésben attól, amit én itt a teremben látok. Például az van egyszer, hogy nem volt neki álcsontra. Ez az előreugró kiség után, amiért valószínűleg lényegesen rosszabb volt a beteg. De még vannak más különbségek is. Egy különbség például az, hogy elől csapott volt a homloka, hátul viszont kidugott. Tehát itt hiányzott egy darab agy a homlokági lebenyből. Itt viszont az úgynevezett occipitális lebenyből több volt neki. Na most talán nem meglepő, hogy azt nagyjából tudjuk, hogy mit csinál a homlok lebeny, de azt nem tudjuk, hogy mit csinál az occipitális lebeny, amelyik a neandervölgyinél van nagyobb. Tehát a neandervölgyi miközben gondolkodott, valamit rosszabbul tudott, mint mi, és valamit jobb. Amit rosszabbul tudott, arról van egy elképzelésünk, hogy miben volt rosszabb. Ő tudott jobban, arról nekünk nem igen van elképzelésünk, mert szinte nem tudjuk, hogy mit csinál a saját occipitális lebeny. Mert az gyenge és kicsi. Na, már idáig a dolog. 35 ezer év, esetleg 40 ezer évvel ezelőtt, kelet felől megérkezett egy népesség Európa. Tudjuk, kelet felől jött, valahol a Boszporusznál létre és Európa között, és aztán Bulgárián keresztül jött. Közép-Európában először Istállos külnél tűnnek föl, Krisztus előtt 41 ezer hét, plusz-minusz valami időség. És évezredekig egymás mellett élnek a nemzetével, amelyik a szelet a barlangban és a környékén fejlesztett ki egy kiváló civilizációt. Most úgy néz ki, hogy a neandervölgyiek kihagytak, és mi mindnyájan a második társaság leszármazottai vagyunk. Mondom, úgy néz ki, nem, teljesen biztos. Lehet, hogy a két társaság keresztény. Lehet, hogy a neandervölgyi a másikaktól függetlenül szintén fejleszthet magának hátra. Minden lehet. Erről vitatkoznak, és bizonyos helyeken még ebből is politikát lehet csinálni. Nem nálunk. A magyar nemzet teljesen érzéketlen ilyen apróságokra, mivel hogy mi tudjuk, hogy mi egy kelet népesség vagy mindenféle szempontból. Na, ezzel csak példákat akartam mondani, ez egyáltalán nem meglepő, hogy amikor valahol virágzik egy valami civilizáció, akkor jön valaki, és azt mondja, hogy kérem, de mi itt nem vagyunk ostromosak, hanem mi máshol fejlődünk ki, és aztán ide jöttünk. Na most ennek az egésznek a legeleje lenne az, hogy az élet nem a földön alatt, máshonnan jött, és ha a Földön volt élet, akkor a háttérbe szorította, ha a Földön nem is volt élet, akkor ha teljesen halott. bolygót tesz. Na de akkor idáig csak oda. Oda jutottam el, hogy ez a elképzelés logikailag nem lehetetlen, és hasonlókra volt már jövő. Most azonban a kérdés az, hogy miért gondolja az, hogy ez így is volt. Most le szeretném rögzíteni azt, hogy én nem akarok érvelni a földi élet földön kívüli területet. Én csak azt akarom mondani, hogy ennek a lehetősége igenis van, és ezekben az években több esélyt adunk ki, mint az. Na most, ha most már ezek után a saját véleményemet akarom, tehát a magánvéleményemet, ami nem biztos, hogy a fizikusok többségével egyezik, akkor azt mondom, hogy az élet elindulása a Marson a jelenlegi tudásunk szerint valószínűleg mint a Földön. Ez egy meglepő állítás, de ehhez hasonló 30 évvel ezelőtt mondott a Carl Sagan, aki azt mondta, hogy a Jupiteren az élet kifejlődése valószínűleg mint a Földön. A Jupiterről nem lesz szó, mert a jupiteri élet a Földön nem élne meg. Az aktivitás. Ellenben a marsi esetleg. Na és akkor most jön az, hogy miért mondom én azt, hogy ezekben az években több esély van arra, hogy az élet a marsról indul, mint hogy a többet. Akkor legelőször is fölvázolok egyik művében azt írta, hogy az élet a fehérje testek létezési módja. Na most tisztelettel szólva, teljesen politikamentesen Engels sok marhaságot írt le. Sok kártékony marhaságot is írt. Azonban ebben a kérdésben majdnem igazolt, és ebben az ügyben a kora tudományos színvonalán fogalmazta a szállítás. Ehhez mi csak annyit tudunk hozzátenni a földi életről, hogy a földi életnek fehérje önmagában nem elég, fehérje kell, és DNS. És a kettő az már tud működni, tud élni. Na most, itt áll láttunk példákat arra, hogy a DNS működik. Akit nem értek el, az ne is nézzen. Nem nagyon érdekes a dolog. Ellenben, most már akkor nézzük meg a fehérjét. A fehérjék blokkokból épülnek föl. És minden ilyen blokkot a következő képen lehet felvázolni. Minden. Na most akkor azt mondja a tisztelt hallgatóság, hogy addig, amíg én nem mondom meg, hogy mi az R, addig én tulajdonképpen levegőbe beszélek, fölírom a legegyszerűbb középső tagot, ami egyébként a glicin nevű aminosav van köztem. Hát ez igazán szerint. Tehát, ezek az aminosavak, és ezek építik fel a fehérjét. Szemmel láthatóan ez egy nagyon egyszerű szerves rendszer. Ezért nem is meglepő, hogy amikor Stanley Miller egy kicsit bonyolultabb lombikot megpróbálta utánozni a földi külső légkör állapotát, akkor két vagy három hét múlva nagy mennyiségű aminosav volt neki a lombik tüdejében, akkor is a legtöbb glicin. Ezekből a dominós alakból azután megfelelő körülmények között szinte magunk sportra épülnek a megjelenők. Na most van, akkor kérem, szinte most fel. Most jön a lényeg. Miért jó az, hogy pont ilyenekből épülnek fel a helyzet? Véletlen ez, vagy... Hát erre pedig a válasz. Ez a COH gyök, ez az úgynevezett szerves savgyök. Hogyha megnézi az ember az ennek savat, ami a háztartás értelmében, arról is fog egy COH, és az egy savgyök. Tehát ha valami szerves vegyületről lóg egy COH, akkor azt mi savanyú megérzi. Ha a másik oldalon lógna róla egy OH gyök, a hidroxil gyök, akkor az lúgosnak érzi. Ha az ember egy lúgot és egy savat összehoz, akkor a két valami a vízkilépés mellett reagálja. Nátron lúgot, vagy maró nátront, vagy mit. És sósavat összeüntjük, akkor mi keletkezik? Keletkezik egy NaCl, azt hívjuk konyhasónak, és keletkezik H2O. De most már látni.
Most már igen.
Na, tehát kérem tisztelet, szólhatom tovább is, csak itt te világ. Ja, ott van. Igen. Jó. Jó. Tehát, hogyha én marónátról és sósavat megfelelő arányokban összeöntök, akkor a hidroxilgyök és a hidrogén vizet képez, a nátrium pedig a klórral reagál, és sós vizet kapok. Ezt hívják semlegesítődésére. Reagál. Na mostan... mit tanulunk? Hát, ha jól ismerjük, hogy ebből mit tanulunk, de egy csomó hasonlóról azt lehet megtanulni, hogy mi azt tartjuk lúgnak, amin egy OH gyök lúg, és azt tartjuk savnak, ami egy hágyok. Az NaCl se lúgnak, se savnak nem tartjuk, se lúgos, se savas hatásra nézünk, a sok is. Miért van ez? Ez kérem azért van, mert a H2O, vagyis a víz, az önmagával reagál, és ad egy hidrogénion és egy hidroxilgyök. Tehát a vízben, kis mennyiségben az a kettő mindig jelent. A víz nem egy kivételes dolog, nincs olyan természettörvény, hogy a víz lenne a kémia alapja, hanem egy olyan természettörvény van, hogy a Földön a vízudalomban a legtöbb, mint folyékonyolgatban. Ezért mi úgy jöttünk létre, hogy vízben oldott dolgokkal foglalkozott, és ezért a mi szervezetünk azt érzi savnak, ami a pozitív ion tudja létrehozni a vízből, és azt érzi lúgnak, ami a negatív ion tudja létrehozni. Tehát vizes kémiai világokban ezek a savak és ezek a vizek. Most akkor nézzünk rá az aminosavakra, azok nem ilyenek. Itt van a szerves savgyök, de itt nem az OH van, hanem egy NH2. Jó, de. Na most azonban a vegyészek, a szerves vegyészek tudják ezeket. Képzeljük el, hogy én kémcsővel összehozok két aminosavat. Mi történik? Kérem, egy olyan vegyért, aki ammóniás világban élne, tehát olyan világban, ammónia óceánban vannak, azt mondaná, hogy innen ez a hidrogén ezzel az NH2-vel kilép, ammóniát, az az oldószer, hogy egy kicsit több vagy kevesebb ammónia van, nem számít, és összeépül a két molekula. Azonban a Földön nem ez történik. A Földön az történik, hogy ez a H és ez az U, ez a H, ezzel a H-val kilép, üzetképez, és ami visszamarad, ez az izé itt, amit nem rajzoltam le szerkezeti képlettel, ez egy ilyen gondolat molekula, ez az a híres peptid kötés, ami minden fehérjében állandóan megvan. Vagyis, ha én aminosavakat rakok egymás mellé, azok földi körülmények között éppen úgy reagálnak, mintha az egyik végükön savgyök volna, ott az is van, a másikon pedig egy lúgyök forma, nem az van, hanem az úgynevezett aminogyök, peptidkötést hoznak létre, és a két üzé összeér. És ezért ezekből az építőkövekből tetszőleges bonyolultságú fehérjét tudnak létre. És ezzel elindul az élet. Most csak egy valami van, hogy ez azonban csak ammóniát is tartalmazó világokon valószínű, hogy így elindul. Mert ez a gyök, ez az, amire az ammónia diszociál önmagában, az NH2. Tehát a földi élet alapvető vegyületei félig, minthogyha ammóniás világra utal. Na és akkor kérem kutatja. Egy állítás. A molekuláris nitrogén nagyon nehezen lesz. Tudjuk, hát ezért volt olyan nagy dolog, amikor rájöttünk, hogy hogy lehet mégis csak mintágyákat csinálni, mert azt megelőzően Perúból és Chiléből kellett Európába hozni a madártágyát, a gulámot, hagyott. Tehát a földi légkörben ott van a sok molekuláris hidrogén, ezt bizonyos baktériumok be is tudják kívülni. Tehát például a pillangós virágzatúaknak, és nem tudom miknek a gyökerei vannak ilyenek, ezért csinálták azt valamikor, hogy a vetéskordóba egy évi gyújszernát termeltek valamiba, és akkor valahogy lekaszálták, és bennmaradt a gyökere, és a következő éppen rá lehetett vetni a vonát. De a legtöbb élőlény nem tudja beépíteni a légköri időt. Ha ammónia volna jelen, akkor abban kiszámolnának a baktériumok. Tehát a Miller-féle kísérletben eredetileg az ős légkör úgy állították elő, hogy oxigén nem volt benne, széndioxid volt, hidrogén volt, vízgőz volt, és ammónia. És ebben létrejöttek az aminosavak maguktól kékén. Ha ammóniát nem tesznek hozzá, az egész sokkal nehezebben indul. Hát kérem, a legújabb naprendszer keletkezési modellek azt mondják, hogy amikor a naprendszer kialakult, akkor a Föld távolságában nagyon kevés volt az a nap. Ahogy azonban megyünk el a naptól, ugye életok volt, mert mindegyben volt ott van, a külső bolygók táján már elég sok ammónia van most is, tehát a Marsnál több ammóniát várnak, mint a Föld. És kérem, ez az egyik végszó, hogy a Marson ezért könnyebben tudott elindulni a semmiből, az élettelen állapotból tisztán kémiával az élet, mert több ammónia volt jelen. Valószínűleg addig nem tudunk biztosat, amíg ember szállító űrhajó nem érkezik a Marson. Most jön a dolog másik fele. 1984-ben találtak az Antarktiszon egy meteoritot. Az Antarktiszon eddig már valami 17 ezer meteoritot találtak, tehát ez nem látszott egy nagyon nagy dolog. De azért mégiscsak 12 évvel később kiderült, hogy ezek gondoltak. A közbeeső 12 évben ezt a meteoritot a Vesta kisbolygó régebbi bazaltjának látott. Kérem. A csillag, na nézzük ezt, nézzük először. Kalcium és alumínium tartalma. Több száz meteorita alatt alakítani. Az eredeti anyaga a naprendszernek az ez a ilyen hatású csillag formájú idő, ami annyira összefolyik, hogy egy foltot. És amikor elindulunk attól a fordról felén fölfelé, akkor itt a legősibb bazaltok, ezek a négyzet formájúak, ezeket hívják diokeszt. A Vesta felszínének az alján van diogenit, ezt onnan tudjuk, hogy van egy nagy kráter, és a kráter alján diogenites foltot látunk. Erre aztán később másféle bazalt lehet. Azt mondták, hogy ez a speciális meteorit is egy ilyen diogenit, de senki nem érdekel, mert diogenitből már annyi volt, hogy nyugodtan el voltak a listálatok. 12 évvel később valakinek valami gyanús lett, újra vizsgálta a meteoritot, és megállapította, hogy ez nem lehet a Vestáról származó történet. És akkor utána néztek, és marsi meteoritnak minősítették át. De nagyon ősi, hát van, aki azt mondja, hogy 3 milliárd 600 millió éves, van, aki azt mondja, hogy 4 milliárd éves, és ezért hasonlít az ősi Vestai. Ezek tények, tehát ez nem ennyire. Egyébként a legősibb földi bazaltokra is hasonlít, amik olyan 3-3 és 4 milliárd éven ömlöttek ki, és hát még megvannak, mondjuk Dél-Afrikában, meg a Közeljában nem is kell. Nem válom. Tehát ez egy nagyon régi lávaömlésnek van. És akkor kérem tisztelt. Ebben 96 óta nekiálltak, és aprólékos módszerekkel rétegeket hatalmat le róla, és nézik a nyolmányását. Többen mondom, hogy itt megint azt látjuk, hogy itt vannak azok a meteoritok, akik megtartották az eredeti szerkezetüket, itt vannak a kisztúrkodatalkok, és látjuk, hogy a diogenitek hasonlítanak a legjobban az eredeti anyagra. Ezért az a legősibb. Többé nem lesz, úgyhogy ezt már ki is kapcsolom, hogy ne tudjon. Meglátunk. Ja, köszönöm szépen. Na, tehát a következő. A legősibb lávák volt egy ideérkezett a Földre, a Marsról. Honnan tudjuk, hogy a Marsról? Onnan, hogy a kémiai összetétele nagyjából megfelel annak, amit még a viking szondák mértek a Mars talajról. A Mars összetétele egy kicsit más, mint a Föld. Tehát a Marsról ideérkezett, és kérem tiszteltel, amikor földolvasták a belsejét, akkor kezdtek jönni a ötletes állítások. Először karbonátot adtak. Mi kell ahhoz, hogy karbonát legyen? Akkor már nem lehet semmi, hát a mészkőhegységek abból van. Na igen, a föld. De karbonát akkor lesz, hogyha tengervíz is van, meg széndioxid is van. A Marson széndioxid van, de tengervíz jelenleg nincs. Régebben valószínűleg volt. És ez a darab anyag, ezen látjuk a hatását a tengervíznek. De kérem, ami aztán ezután jött, máig vitatkoznak a rendőrség. De baktérium nyomokat látnak a mikroszkóban. Tehát az egyik társaság lát, a másik azt mondja, hogy hát ez szerintem nem baktérium, hanem ugyan ilyen bizonytalan nyomokat régi földi körzetekben elfogadnak baktériumnyomnak. Mert tudjuk, hogy a Földön voltak baktériumok, mert most is vannak. Marson meg nem. Valószínűleg ezek is baktériumok. Tehát kérem, 3 milliárd 600 millió évvel ezelőtt egy láva kiömlött a Marson, Mexikó. A láva folyás magába zárt baktériumokat, amik akkor természetesen el is pusztult. Ezt a valami 13 millió évvel ezelőtt egy becsapódás kiverte a Marson, ez idejött, és az Antarktiszon lezuhant. Ebben nincs élet, ebben elpusztult élet nyomai. De akkor kérem tisztelettel, egy másik meteorit 3 milliárd évvel ezelőtt nyugodtan idehozta, 3,5 milliárd évvel ezelőtt, mert 3,5 milliárd év után van élet a Földön, azt tudjuk. 3,5 milliárd évvel ezelőtt bizony idehozhatott marsi baktérium. Nem tudjuk, hogy megtette, de idehozta. És azok a marsi baktériumok, ha föl tudták dolgozni a légköri mikrobén, és a bizony baktériumok föl tudják, akkor a Földön, aminek volt légköre, vize és más eféle, kiválóan nem szakott. Egyetlen további ért a dolog elején, amikor a bolygó belső hője nagyobb volt, egyéb okokból is melegebb volt a világ, a naptól távolabb lévő Mars jobb volt az élet szempontjából, mint a Föld. A Földnek egy kicsit hűlnie kell. Meg a férgének megvastagott. Tehát kérd, nem lehetetlen, hogy az élet hamarabb jött létre a Marson, mint a Földön. Az első 2-3 milliárd évben a Mars alkalmas volt az élet fordulására, hogy most alkalmas-e, azt még nem tudjuk. A Marsról ide tudnak jönni elpusztult baktériumok meteoritokban, tehát lehet, hogy élőek is ide tudnának jönni. És mivel az elején alkalmasabb volt a Mars az élet elindulására, mint a Föld, azért lehet, hogy a Földön még nem is fejlődött ki az élet, amikor idáig eljutottak a marsi baktériumok. Ha ez így van, akkor tisztelettel mi itt jövedények vagyunk, de 3,5 milliárd éve vagyunk jövedények. Ez éppen annyira nem volt az embernek gondot, mint az, hogy a Kárpát-medencében jöttél. Isten. Mikor fog kiderülni, hogy ez így volt-e? Egy-két évvel azután, hogy az első ember szállító űrhajó leszáll a Marson. Addig nem hiszem, hogy a kérdést el lehet dönteni. Addig csak beszélni.